Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus
mindörökké.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves szalókosok, Egerszalók második napján, annak is az estéjén, a Szentmisénken. Titeket, akik itt vagytok, és mindazokat, akik a Szent István rádió és televízió segítségével kapcsolódnak be a ma esti Szentmisénkben. Szeretettel köszöntöm a megjelent kedves atyákat, Külön szeretettel köszöntöm a Szalók bennet, akik egész héten velünk vannak, de akik vállalták a ma este ének-zenei szolgálatát. Isten hozott benneteket, mindig jó látni és hallgatni, hallani titeket. Szent Benedek ünnepe van, és hát a Szent Benedek akolitus társaság tagjai is becsatlakoztak a mai szentmisénkben, akik Eger Lajosváros plébániáról érkeztek, de magukkal hozták a plébánosokat is, úgyhogy Isten hozott, Ede atya, ugye téged már hallottunk a mai napon, egy csodálatos tavi beszédet tartottál nekünk, tényleg szinte megidézve a bibliai időket, a bibliai jeleneteket. Kicsit izgultam, hogy jaj, csak nehogy kihívjon valamelyikünket, hogy gyere, járj a vízen, hogy ha van elég hited, mert nem tudom, hogy mertem volna menni, de nagyon jó volt már ott is hallgatni, és nagyon vártuk már a mai estét, hogy folytasd a gondolataid megosztását, és hát megkérlek, hogy tartsd meg számunkra ezt a szent misét.
Hát még én mennyire vártam ezt a mai szép ünnepnapot, kezdődjön és a csúcspont az eukarisztia, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a felelőtetben.
Főtisztelendő atyák, kedves testvérek, Szent Benedek apát Európa fővédőszentjének az ünnepe van, és amikor pár hónappal ezelőtt ezt teljes egészében elém tárult, hogy erre a mai napra kértek meg az egerszológi találkozó szervezői, hogy celebráljam a szentmisét, hát áthatotta a szívemet, lelkemet egyfajta meghatódottság és nagy-nagy megtiszteltetés. És hát köszönöm az Úrnak, hogy ebben az ajándékban is részesít engem a reménység zarándokainak szentévében. Nagy hittel és szeretettel igyekszem majd veletek imádkozni tágabb hazánkért, Európáért, és benne hőnszeretett kis Magyarországunkért. Kerényi Lajos atya, láttam az interneten, hogy ő is üzent az idei egerszalóki találkozóra. És amikor láttam az ő létét, lényét, fizimiskáját, akkor eszembe jutottak az évtizedekre visszamenő egerszalóki találkozók, és a szentmise elején ő mindig kérte a jelenlévőket, hogy a szándékokat fogalmazzuk meg. És hát én úgy gondolom, hogy a Kerényi Lajos atya által meghonosított jó hagyományokat, szokásokat továbbra is tartani kell, ezért most a szentmise elején arra hívlak benneteket, hogy mivel a szentmise végtelen értékű áldozat, ezért az Úristennek 1000 millió szándék is belefér abba a szentmisébe, amit felajánlunk azokra a szándékokra. Úgyhogy most egy kicsit gondolkodjatok el azon, hogy itt az ünnepi szentmisén te kiért, miért szeretnél imádkozni. Nekem megvan a szándékom, 2 szándékra ajánlom föl ezt a szentmisét, ezek ilyen személyes szándékok. Egy súlyos betegséggel hősiesen küzdő testvéremért szeretném fölajánlani egyrészt, hogy az Úristen dicsőjön meg azáltal, hogy a súlyos betegséggel való küzdelme az győzelemre fordul és meggyógyul. A másik fele barátomnak a szíve betegedett meg, sőt, odáig fajult a dolog, hogy azt kellett neki mondani, te szívtelen vagy, és ez nagyon megérintette őt, az ő számára pedig szívért imádkozom. Az Úristen adja vissza neki az érző hús szívét. Most ti is, ti jöttök, hogyha van szándékotok, akkor nyugodtan dobjátok be ide a közösbe. Én úgy emlékszem, évtizedekre visszamenőleg, hogy ilyenkor csak úgy záporoztak a szándékok. A bátorság szent lelkével mondjátok hangosan. Lajos atyáért. Nagyon jó. Remélem hallod, Lajos atya. Hálából ajánljuk fel ezt a szentmisét, igen. Beteg nagyszülőért, Istenem, gyógyítsd meg, hogyha úgy gondolod, és megdicsőít téged. Betegekért imádkozunk, édesanyáért. Nagyon-nagyon fontos.
Krízisben levőkért.
A krízisben levőkért, hogy jól tudjanak dönteni, és a döntéshez segítséget is kérjenek és kapjanak. A családtagokon belül közötti szeretetért nagyon-nagyon fontos. Különösen is imádkozzunk a széthullott családokért. papi hivatásokért, a háború végre megszűnéséért, nagyon-nagyon kérlek, Jézus, hallgass meg bennünket. Az egerszalóki lelki gyakorlatért, hogy teremjen sok-sok maradandó gyümölcsöt. Gyermekáldásért, kispapokért, a kettő szorosan összetartozik. Isten, mármint értitek, hogy hogy. Ha születik sok gyerek, akkor abból majd csaj csak lesz papi hivatás is. Kispapi meg papi hivatás. Jézus érti. Mond. Szerzetesi hivatásokért, az is nagyon fontos. Elhunytakért, igen. Békéért, házasságért, igen. Gyógyulásért valaki számára.
Lázadó gyerekekért.
A lázadó gyerekekért, hogy lázadjanak tovább. De Isten terve szerint, Isten akarata szerint.
A lekvárokért.
A lekvár emberekért, így van, hogy legyen belőlük épkézláv ember, igen. Isten szíve szerinti házasságokért, családokért, nagyon-nagyon fontos. Közösségekért, egyetemi hallgatókért, Szent József műhelyért, úgy legyen, Isten áldása szálljon rá, és hogyha az Úr is akarja, legyen meg. Na, testvérek, akkor az összes többi szándékot, amit nem mondtunk ki, nem tudtunk kimondani, mert folytatni kell a szentmisét, jó Isten elé helyezzük ide az oltára. De tudjátok nagyon jól, hogy lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk, meg kell bánni bűneinket, szeretetlenségeinket, mert csak így tudjuk tiszta szívvel, méltó módon megünnepelni a mi Úrunk Jézus Krisztus szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
Amen.
Dicsőséged ég. neked fiunk, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te veszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Te veszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbjá,
könyörögjünk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Hadd kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Fiam, ha megfogadod szavaimat, és megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt, ha hívod is a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem. Kész üdvöt adni az igazaknak, védőpajzsuk azoknak, akik jámborul élnek. Védelmezi az igazság ösvényét, és őrködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, a helyes utat. Ez az Isten igéje.
Istennek igéje.
Aki hozzá kiáltott, és minden szó.
hatásából kiszabadította. És lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hálátlanok az Úrnak minden időben. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert semmit sem különöznek az Isten félők. A gazdagok nyomorognak és éheznek, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség nektek, Istenem.
Egy alkalommal Péter megkérdezte: nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvérét, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi.
Áldott téged, Krisztus!
Foglaljatok helyet, ünneplő keresztény testvéreim! Carlo Acutis, boldog Carlo Acutis az eukarisztiáról, a szentmiséről, az oltári szentségről azt mondta, hogy az egy csodálatos autósztráda, egy autópálya, ami nyílegyenesen mindenféle akadály nélkül repít bennünket a mennyország felé, a Jóistenhez, Atyához, Fiúhoz, Szentlélekhez. És hogyha jól emlékszem, legalábbis bennem nagyon elevenen él a reggeli tavi élmény, És hát úgy el is képzeltem ott a csónakból, ahogyan amikor azt mondtam, hogy akkor most megfogom ezt a horgonyt, a vasmacskát, a reménynek a szimbólumát, és megpörgetem, és akkor kihajintom szépen az ég felé, hogy kapaszkodjon bele, akaszkodjon bele az égbe. Hogy ez a horgony, ez az én reményem, mindig föntre nézem. És ez az autósztráda, ez az autópálya most a horgonnyal együtt szépen vezet oda Jézushoz, a Jóistenhez. És akkor ezért szoktam mondani, hogy én a legnagyobb biztonságban a szentmisében érzem magam. Most igaz, hogy nagyon izgultam, meg még nagyon izgulok, de azért a legnagyobb biztonságban a szentmisében érzem magam. Így is szoktam mondani, hogy ha van valami, amihez értek, akkor ez az egyetlen egy dolog, a szentmise. Úgy elejétől, a keresztvetéstől, az áldásig, úgy érzem, hogy ez az én küldetésem, ez az én foglalkozásom, ez az én mesterségem. Olyan jó volt hallani ezt a bevezető éneket, köszönöm nektek Szalók bent, hogy jöjj itt az idő és dicsérd, és jöjj úgy, ahogy vagy. Tehát kívülről rendben vagyunk, így, úgy, amúgy, és belülről meg a hitem olyan, amilyen, a szeretetem is olyan, amilyen, ez a reményem is olyan, amilyen, de Jézus most ide hívott engem, hogy így, ahogy vagy. És ez biztató számomra, hogy neki jó vagyok, így, ahogy vagyok. Én nem először állok itt az Egerszalók ifjúsági találkozón, ilyen szentmise celebráló minőségben. És röviden el szeretném mondani majd 20 évvel ezelőtti felelőtlenségemet. Itt voltam az Egerszalóki találkozón pár éves fiatal papként, és már nem emlékszem konkrétan, hogy történt, de nem jött meg a miséző, a szentmiséző atya. És itt az akkori szervezők bajban voltak, és hát kellett gyorsan leakasztani idézőjelbe téve egy atyát, egy papot, egy vállalkozó szelleműt, aki nem csak hogy a misét celebrálja, de ha jól emlékszem, nyitó szentmise volt, még a nagy egerszalóki találkozó nyitó beszédét is megtartja. És akkor odajöttek hozzám is, atya vállald el, de atya vállald el. De nem, hát nem készültem, és így tovább. Meg hát hogy gondoljátok, hát mindenki őt várja, mármint a nagy atyát. Nem emlékszem, biztos lehet, hogy Lajos atya mond, nem emlékszem. És akkor addig nyüstöltek, amíg felelőtlenül kimondtam egy igent. És elkezdtük a szentmisét, az elejével semmi baj, keresztvetés az megy, felolvassák az olvasmányt, akkori együttes énekelt, jött az evangélium, még azt is felolvasta valaki, és aztán utána jött a nyitó beszéd, vagy a beszéd. Hát egy életem, egy halálom, úgy elkezdtem mondani. Mondtam. És hát olyan volt, amilyen, a mise után az volt egy kis visszajelzés, hogy páran odajöttek hozzám a fiatalok közül, és atya, gyónni szeretnék. És akkor ez egy ilyen kis visszajelzés, hát mondom, lehet, hogy akkor megérintette őket valami, azt a pár embert, és akkor nem olyan nagy kudarc élménnyel, meg frusztrációs élménnyel. Felelőtlen döntés volt, de lehet, hogy még egyszer így csinálnám. Mert jöjj úgy, ahogy vagy. És megnyugtatom itt a jelenlévőket, különösen klerikus testvéreimet, hogy most nem felkészületlenül jöttem. Van mondani való. De remélem, hogy nem nekem. Szent Benedek apátnak, Európa védőszentjének az ünnepe van, és én teljes egészében összekötöm ebben a kis beszédben őt, ezzel a 15 éves fiúval, Carlo Acutisszal, boldog Carlo Acutisszal, aki nem sokára már szentként lesz tisztelve. Hogy fogom összekötni? Úgy fogom összekötni, hogy egy kis történetet szeretnék itt a továbbiakban elmondani nektek.
Egy öreg órásmesterről szól ez a kis történet, akit mindenki csak a mesternek hívott. Igazából nem csak órákat javított, hanem ha arra volt szükség, akkor emberi életeket is javított. Elsősorban az odafigyelésével, az emberekre való odafigyelésével, ha kellett szavaival, mondataival. A műhelye nyitva állt, és a falu népe gyakran beült hozzá. Sokszor csak a kis hokedlire egy halk sóhajjal, pár mondattal, vagy egy kérdéssel, amit alkalomattán a mesternek fel lehetett tenni. Egy napon egy fiatal ember lépett be hozzá zaklatottan. Mester, kezdte, én nem értem az embereket. Azt mondják nekem az emberek, hogy barátaim, és aztán utána, amikor már elhinném nekik, akkor cserben hagynak. Azt mondják az emberek nekem, hogy szeretnek engem. Aztán meg elfordulnak tőlem. Én elhiszem nekik, hogy szeretnek engem, aztán utána meg elfordulnak. Sokszor csalódom. Mondd meg, mester, hogy lehet kiismerni az emberi szíveket? Mester letette a nagyítót, és rámutatott a falon egy régi fali órára. Látod azt az órát? Ha csak a mutatóját nézed, akkor látod, hogy működik. Mennek ezek a mutatók előre, hallod az órának a hangját is, ahogyan ketyeg, de valójában nem is tudod, mitől működik. Nem érted, mi mozgatja. De most arra kérlek téged, legyen egy kicsit több időd. Lépj oda ehhez az órához, és megengedem neked, hogy kinyisd a hátlapját. És akkor megláthatod az óraművet, a fogaskerekek egész rendszerét, az egész mechanikát, ami működőképessé teszi ezt az órát. Na látod, az emberi szív is ilyen. Kívülről a számlapján a mutatók mennek, mutatnak valamit, egy-egy mosolyt, vagy egy-egy fintort, mutatják az elfogadást, vagy éppenséggel az elutasítást, hallasz ezektől, a szívektől egy-egy szót, egy-egy mondatot, és akkor látod, hogy működik a dolog. Közben pedig nem is biztos, hogy ez az óra jól jár. Mert belül a számlap mögött lehet, hogy sok dolog nincs is a helyén. Rozsdás már, vagy eltörtek a fogaskerekek, vagy meg kellene olajozni, hogy úgy működjék, mint újkorában. Értette a fiatal ember ezt a beszédet, és felsúhajtott, azt mondta, hogy de én nem látok be senkinek sem a szíve mögé. Igazad van, az csak az Isten látja teljesen, mondta a mester. De tudod, nekünk elsősorban nem is az a dolgunk, hogy átlássunk másokon, és mi nyissuk ki a szívük órájának a számlapját, hátlapját. Nekünk az a feladatunk, hogy jelen legyünk számukra. Akkor, amikor jelen kell lennünk, figyeljünk rájuk, amikor figyelnünk kell rájuk. És végső soron az a dolgunk, hogy szeressünk. És hogyha így teszünk, akkor talán majd ők nyitják ki számunkra a szívüknek a hátlapját. Értem, mondta elgondolkodva a fiú, köszönésszerűen bólintott, és távozni készült. De a mester még utána szólt. Fiam, még egy dolog. Vigyázz! A szív törékeny, mint egy nagyon finom óramű. Felelőtlenül ne nyitogassuk se egymás, se önmagunk szívének hátlapját. Mert a szív óraművét Isten hangolta be annak idején. Ezért érdemes felvenni vele a kapcsolatot, mielőtt akár más szívében, akár magad szívében
valami beavatkozásra készülsz. Ma Szent Benedeket ünnepeljük, az ő imádságát és pártfogását, és ennek az olasz származású fiúnak, Carlo Acutisnak is kérem, kérjük az imádságát és pártfogását Európánkra. Szent Benedek életrajzában azt olvastam, hogy benne megvolt az emberi szív ismeretének az adománya. De átböngészve meg újra olvasva Szent Benedek életrajzát, egyértelműen kiderült számomra, hogy csak azért ismerte az emberi szíveket, meg azért nyitogatták ki a körülötte lévő emberek a szívük hátlapját, mert ennek a Benedeknek a szíve Isten által karbantartott és általa javított szív volt. Hogy ez a Benedek egy csomó időt szánt arra, hogy Krisztus szívét, Isten szívét megismerje. Én örülök, hogy az egerszalóki találkozón itt vagytok, és ilyen szép számmal vagytok, de most nem a mennyiségre akarok utalni, hanem egyenként úgy rátok. De most időt szánsz arra, hogy Isten szívével, Krisztus szívével közelebbi kapcsolatba kerülj. A horgony, hogyha te is felhajítottad az ég felé, meg ez a Szent Mise, mint autósztráda, autópálya az ég felé, Jézus felé, mind-mind eszköze lehet, hogy te Krisztus szívének, Isten szívének jó értelemben véve a szakértője legyél. És aztán bátran nyithatod és nyittathatod ki a szívednek a hátlapját Jézus előtt elsősorban, de akár egy másik ember előtt is, meg önmagad előtt is. A beszéd elején akartam mondani, hogy itt most nekem az a vágyam, csak ezt most nem fogalmaztam meg szándékként a Szent Mise elején, de Isten látja, hogy ezen az egerszolóki lelki gyakorlaton amennyien csak tudtok, buzduljatok föl azon, hogy ebben a korszakváltó időnkben ti teljesen és egyértelműen az énetekkel megküzdve, az intelligenciátokkal megküzdve, teljes egészében oda szenteljétek magatokat Isten ügyének, meg Jézus szolgálatának. Ez a Benedek egy korszakváltásban kellett, hogy helytálljon. Amikor Rómába került, akkor onnan szinte elmenekült, ez a 400-as évek végén volt, mert mindent látott ott, csak igazából jó dolgot nem. Úgy kell elképzelni az akkori uniót, mert az is egy unió volt, egy egység, hogy Nolai Szent Paulus például a 400-as években azt mondta, idézem, azt mondta ez a Szent Pál, hogy ha az ember nem akar Isten országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából. És a Benedek ezt csinálta. Szinte be se fejezte tanulmányait, elmenekült Rómából, mert Isten országa sokkal fontosabb volt számára, mint az a világ, annak a világnak az űrzavara. Hogy nézett ki az a világ? Az ókori Rómának a hatalmas, impozáns épületei, palotái még álltak. Senki nem rombolta le. Gyönyörű építészeti alkotások voltak. Bazilikák is voltak már a keresztények számára, ahol fényesen megülhették a szentmisét, az eukarisztiát. De ott voltak már Róma városában akkor a keresztény vértanúk ezreinek a sírjai. A nagy keresztény üldözések kora után vagyunk. És a széthulló félben lévő unió, római birodalom, polgárai mindenhogy éltek, csak éppen úgy nem, hogy az az evangéliumban benne van. És Benedek elmenekült. Lehet, hogy nem is önszántából, hanem Jézus kimenekítette Rómából azért, hogy ő több mint 40 éven keresztül fölkészülhessen arra, hogy Monte Cassinóban egy hajdani pogány erődből, egy pogány szentélyből fölépítse az eljövendő Európa első igazi kolostorát, nagy kolostorát. Benedek erre szánta rá magát. Három jelképben szeretném összefoglalni az ő tevékenységét, munkásságát: toll, könyv, meg kapa. A toll azt a regulát, szabálygyűjteményt jelképezi, amit Benedek nagy keservesen megírt. Mégpedig azért, mert amikor a barlangból kicsalogatták, látta az emberek rendetlenségét. Még a Jézus követésére rászánt férfiak is rendetlenek voltak. És megkérték Benedeket, hogy szükségünk van vezetőre, vezess bennünket. Benedek mondta, hogy jó. Egy darabig bírták. És utána leírja az életrajz, hogy el akarták tenni láb alól. A Jézus követő nagy férfiak. Sok volt nekik Benedek. Mert jó, szükségünk van vezetőre, de azért ennyire komolyan nem kell venni, Benedek. És a Benedek meg azt mondta, hogy de igen. A Jézus szívéhez való ragaszkodást, az Isten országáért való munkálkodást komolyan kell venni. A toll azt a szabálygyűjteményt jelképezi, amit maguk az emberek kértek, hogy foglalt szabályokba hogyan éljünk. A könyv azt a sok-sok kódexet jelképezi, amit Benedek ezekkel a férfi társaival átmentett a régi korszakból az új korszakba. Az ókori latin irodalom, az ókeresztény latin irodalom mind pusztulásra volt ítélve. Benedek ezt nem is tudta. Ő még nem tudta, hogy a halála után olyan iszonyatos háború jön, ami Rómát szinte teljes egészében elpusztítja. És Benedeknek megsúgta, hogy itt a férfi társaiddal kezdjétek el másolni, körmölni ezeket a könyveket, mert ha nem csináljátok, nem teszitek, akkor ez ebek 30-adja lesz, pusztulásra van ítélve. És Benedekék csinálták, meg az ő követői. És ezért van egy csomó nagyon mély és nagyon fontos íromány a mi kezünkben is, mert Benedekék átmentették a régi korszakból az új korszakba. És a harmadik jelkép a kapa. Benedek a műveletlen földet műveltétette. Kapát adott, kapát vett és kapát adott az embertársai kezébe is, és az a föld teremtés könyvében az Édenkertből való kiüzetés után így írja a Szentíró, hogy tövist és bojtorjánt fog teremni, az a föld Európában a korszakváltáskor, ami már csak tövist és bojtorjánt termett volna, Benedek kapája és a férfi társai kapája nyomán művelt föld lett. És most ugrunk az időben. Carlo Acutis, 21. század. Korszakváltás van most is. Egy régi világ letűnőben van. Az új korszakot délelőtt így emlegettem, hogy a mesterséges intelligencia korszaka, de így is lehet mondani, hogy a digitális korszak. És Carlo Acutis kezében van három szimbolikus tárgy. Szándékosan olyan sorrendben mondom, hogy a végéről kezdem. És így haladok az egyre fontosabbak felé. Az első szimbolikus, de nagyon fontos tárgy egy laptop. A második fontos tárgy, ami nagyon hozzátartozott ehhez a 15 éves fiúhoz, egy hátizsák. Egy sporthátizsák. És a harmadik nagyon fontos tárgy, ami hozzátartozott egész életéhez, ez a 15 évhez, a monstrancia, és benne a mi Urunk Jézus Krisztus szenteste. Laptop, mert ez a gyerek egy bravissimo ragazzo volt az internet világában. Egyetemi tankönyvekből 10 évesen megtanult egy csomó programozási nyelvet. Az iskolái tőle kérték a honlapot, meg mindenféle ilyen informatikai dolgot. És Carlo Acutis nem is tudott erről, de ezáltal a tevékenység által influencer lett. Vagyis egy csomó emberre ható. A médiát a kezébe vette, és ezen keresztül közvetítette azokat az értékeket, amelyek, hogyha nem ügyelünk rá, nem figyelünk rá, el fognak veszni. A második jellemvonása vagy tárgy az a hátizsák, ami nem annyira a zarándok és vándor létet kell, hogy jelentse most számunkra, hanem a személyes odalépést a másikhoz. Tehát ő nem csak a virtuális térben mozgott, és közlekedett jól. Ez egy vándor gyerek volt, aki fogta a hátizsákját, és ment az emberekhez. Hajléktalanokhoz, a periférián élőkhöz, az anyjával ételt csomagoltatott nekik, a boltba bement, és ő maga vásárolt nekik. A megalázott bevándorlókhoz is odament. Talán emlékeztek rá, délelőtt említettem, hogy egy nagyon jó módú családból származott, felmenői között még arisztokraták is voltak. És egy csomó olyan munka volt a háztartásokban, amit a Carlo Acutis családtagjai már nem végeztek el. És jók voltak a bevándorlók. Meg nekik is jó volt, az Acutis család pénze. De közben azért megvolt ez a felsőbbrendűség, meg alsóbbrendűség. Ő csak egy bevándorló, egy migráns. De nem így Carlo Acutis számára. Mindegyiket barátjává fogadta. És mesélt nekik Jézusról, az evangéliumról, és hát az Isten dolgairól. A hátizsák, ez a személyes odalépésnek a szimbóluma. És az utolsó, az a monstrancia és az oltári szentség, ami 7 éves kora óta mindennapi kincse volt Carlo Acutisnak. És nincs idő mindent elmondanom, de kérte a szüleitől az engedélyt, meg a tanáraitól a lehetőséget, hogy ő szeretne hittan tartani. 10 évesen. Szüleitől az engedélyt megkapta, tanárai is megengedték, mert a hite nagyon hiteles volt, és ez a különleges fiú úgy döntött, hogy készít a hittanosai számára egy szentévállási útmutatót. Hogyha valaki nagyon gyorsan el akarja érni az életszentséget, akkor szent lehessen. Zárásképpen a Carlo Acutis által összeállított szentévállási útmutatót szeretném mindannyiótoknak átadni. Rögtön az elején kirakom a jobb alsó sarokba a 18-as karikát, nem azért, amiért kiszokták rakni, hanem hogy ezzel a figyelmeteket felhívjam arra, hogy nagyon veszélyes, nagyon meredek dolgokat írt ez a gyerek. 0. lépés ebben az útmutatóban, hogyha még nem vágyakozol arra, hogy szent legyél, akkor már most kezd el kérni Istent, hogy vágyakozz erre. Előfordulhat bármelyikünk életében, hogy nem is vágyol arra, hogy szent legyél. Annyi mindenre vágyol a világban, vágysz a világban, de az, hogy szent legyek, hát az nem tartozik a preferenciáim közé. És Carlo Acutis arra kér téged, hogy ez legyen a 0. lépés, ha ez nincs meg az életedben, kérd az Istent, hogy kezdj el vágyakozni arra, hogy szent legyél. És utána az első lépés. igyekezz minden nap szentmisére menni és szentáldozáshoz járulni. Második lépés. Minden nap pár percet tölts el csendben a tabernákulum előtt, imádva Jézust az oltári szentségben. Meglátod, milyen mértékben megemelkedik életszentséged szintje. Harmadik. Ne feledkezz meg a napi rózsafüzér imáról. Negyedik. Olvasd minden nap egy kicsit a Szentírásból. Ötödik. Ha sikerül, gyónd meg hetente még a bocsánatos bűneidet is. Hatodik. Tegyél gyakran elhatározásokat és jó cselekedeteket az Úrnak és a szűzanyának másokat segítve. Hetedik. Kérd az őrangyalod segítségét, hogy legyen nagyon jó barátod. Az őrangyalnak a fontosságát nagyon kihangsúlyozta. Nagy őrangyal tisztelő volt, és az őrangyallal kapcsolatban meg annyi misztikus élménye is volt, spirituális élménye is volt. Nem szégyellek egy gyerektől tanulni. Különösen akkor, hogyha ez a gyerek szent. Carlo Acutis pedig az. A reménye Jézus Krisztus volt, mint ahogy a nagy korszakváltó időben annak idején Benedeké is. És egész Európa reményévé akarta tenni Isten szívét, Krisztus szívét. Őszinte vallomás, a Carlo Acutis által javasolt recepthez nekem még nagyon fel kell nőnöm. Ez a 7 pont olyan pontokat is tartalmaz, hát reményem van a tekintetben, hogy hát ha egyszer tudok olyan mélységbe és magaslatra jutni, mint ez a 15 éves szent fiú. Egy biztos. Életemben eddig egyetlen egy influencer sem volt. Nem foglalkoztam az influencerekkel. A mai napon, Szent Benedek ünnepén úgy választok magam számára egy influencert. Carlo Acutis személyében. És a horgonyon fölkapaszkodva, az autópályán, az autósztrádán, remélve, hogy elérem őt, kérem, hogy segítsen, hogy igazán az elkövetkezendő időben komoly hatással tudjon rám lenni, mint influencer. Tartsunk egy kis csöndet. Ebben a kis csöndben kérlek, hogy a szívedet javítasd, ha szükség van rá, a nagy órásmesterrel, Istennel, és legyél kész. Legyél kész arra, hogy Jézus munkatársaként ebben a korszakváltó Európában és Magyarországon teljesítsd a küldetésedet, és megtedd azt, amit Jézus személyesen tőled kér, meg amire veled kapcsolatban vágyik. Ez a kis csönd elég volt erre, hogy rákacsints az Úrra, hogy számíthat rád, és akkor most kéréseinkkel, könyörgéseinkkel forduljunk őhozzá, Szent Benedek és boldog Carlo Acutis közbenjárására.
Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld súlya és a világvilágossága legyünk. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentesek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk!
Hallgass meg minket! Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk!
Hallgass meg minket!
Az, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára Krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
Atya, Fiú, Szentlélek, csodálatos ismeret és szeretet, közösség és öröklétünk, közös öröklétünk, hallottad a szentmise elején, hogy mennyi szándékkal bombázunk téged ebben a szentmisében, kedves szentjeidnek, Benedeknek, meg Carlo Acutisnak az emléknapján, meg ünnepén, az ő közbejárásukat kérve. Mi mást kérhetnék, mint hogy szent anyádnak, közös ég édesanyánknak, Szűz Máriának a közbenjárására legyen kedves előtted ez az összes kérés, könyörgés, és ennek a szentmisének kegyelméből és erejéből, hogy a megdicsői téged, mindegyiket teljesítsd. Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
Most vélünk a dicséret áll. és ő.